Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Vagyonát csempe bizniszsel szerezte, majd inkább a gazdaságpolitikára váltott Parrag László, aki közel 25 évig vezette az iparkamarát. Orbán Viktor bizalmasa a kötelező kamarai hozzájárulás miatt közutálat tárgya lett. Az évek során nem fukarkodott a beszólásokkal, nevéhez kötődik a régi kata beszántása és a szakoktatás többszöri szétverése. Csempe királyból ő felsége érdekképviselete, avagy az ember, akit szerettünk utálni. Búcsú Parrag Lászlótól. Kovács Gábor írása. Nem Parrag László lesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, MKIK következő elnöke, miután a szervezet közgyűlésén Nagy Eleket, a budapesti kamara elnökét választották meg a pozícióra. Parrag leváltásával túlzás nélkül egy korszak zárul le, nem csak az MKIK életében, az ezredforduló óta állt a szervezet élén, de a magyar gazdaságpolitikában és nyilvánosságban is. Utóbbi azért még kiderül, Orbán Viktor miniszterelnöknek nem szokás a cserben hagyni a szövetségeseit, kivéve ha érdeke úgy diktálja, de ez most nem áll fent. Jó eséllyel csak Parrag László múlik, kap-e valami állami posztot. Még ha marad is a gazdaságpolitikában és a közéletben, csörtejét már nem kamaraelnökként vívja majd. Kéretlen, sokszor szabadszájú, felháborító véleményeit sem a kamara elnöki székből osztja. Parrag László egy apró alpokaljai horvát községben, Undon született. Jó iskolába járt. Szájer Józseffel együtt végzett a Széchenyi István gimnázium angol-német tagozatán. A tanárképzőn tett kanyar után a jogra iratkozott be. Realitás érzékét és ügyességét jelzi, hogy nyugatra, az NSZK-ba ment cserediáknak. Már egyetemistaként üzletelt, ennek köszönhetően autóval járt, drága öltönyöket hordott. Sosem az álmai irányították Parrag karrierjét, mondják az őt ismerők. Abban volt jó, hogy az élet hozta helyzetekre ügyesen és gyorsan reagált. Ezt ő maga is megerősítette egy interjúban, amikor azt fejtegette, hogy nem akart üzletember lenni. Épp a legjobb pillanatban, a rendszerváltás előestéjén 1988-ban kapta meg a jogi diplomáját. A háztartási és szórakoztató elektronikai cikkeket forgalmazó osztrák Vadas GmbH-nak végzett jogászi munkáját a csődbe jutott cég nem tudta kifizetni. Cserébe viszont megkapta a vállalkozás, Belváros Elektrovadas Kft.-ben lévő üzletrészét. 1991-ben elhitelből kivásárolta állami tulajdonú cégtársát, a Belvárosi Szervizt, sőt később ezt a céget is megszerezte. Később váltott az elektronikai termékekről. Egy osztrák ismerősének a csempe kollekcióját is kitette egyik üzletébe, és maga is meglepődött, hogy jobban mentek, mint a színes tévék. Elkezdett hát szanitereket behozni Ausztriából. Eszébe sem jutott, hogy itthon gyártassa a fekete delfinnel díszített Delfino márkájú csempéit, hanem egy olasz céggel kötött szerződést. Ismeretlenül is sikerült halasztott fizetést kiarcolnia. Bizalmat keltettem. Jól beszéltem németül, sötét öltönyben voltam. Adta meg sikere titkát. Mint a mai nagy lakberendezési áruházak, teljes fürdőszobákat épített fel, ami az udvaron dobozból áruló tüzépekkel szemben hatalmas versenyelőnyt jelentett. A 90-es évek második felére piacvezető lett a Parrag Kereskedelmi és Holding RT. Nem véletlenül címezték a megteremtőjét Csempe királynak. Az ezredforduló után azonban lejtmenetbe került a csempe biznisz. Ő idejében kiszállt, felszámolta a kiskereskedelmet. 1998-ban lett Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági tanácsadója. Akkor még büszke volt arra, hogy mindkét politikai oldal elfogadja. Például Megyesi Péter későbbi miniszterelnököt is a jó barátai között tartja számon a mai napig. Az MKIK elnöki tisztét nem a legjobb pillanatban szerezte meg. Az Orbán kormány választási programjának megfelelően akkor törölte el a kötelező kamarai tagságot. A taglétszám az 500 ezer aktív vállalkozásról 40 ezerre apadt. Ráadásul megszabadították a kamarát jó néhány hatósági jogkörétől, például a vállalkozói és a taxis engedélyek kiadásától. Parrag a karcsúsított kamara elnöke lett 2000-ben. 2010 után a második és harmadik Orbán kormány alatt aztán szépen visszahízott az MKIK. Özönlött hozzá a feladat és az állami támogatás. Parrag javaslatára bevezették, ha nem is a kötelező tagságot, de az 5000 forintos kötelező kamarai regisztrációt, ami legalább évi 3 milliárd forint bevételt jelent számukra. A kötelező hozzájárulás sokaknál kiverte, illetve minden mai napig kiveri a biztosítékot, azt ugyanis minden vállalkozásnak fizetnie kell, azoknak is, amelyek nem tagjai a kamarának, így közvetlenül semmi hasznuk nem származik a létezéséből. A sarc percepcióját rontotta, illetve rontja, hogy elég sokszor tűnt úgy, Parrag László nem a vállalkozások érdekében tevékenykedik, hanem a vállalkozások nevében a saját, illetve a kormány nézeteit forszírozza. Minimum fura volt például, amikor a számos kisvállalkozó számára rendkívül kedvező kata adóreform átalakítása mellett kardoskodott. Ráadásul beleártotta magát olyasmikbe is, mondjuk a jegybank monetáris politikájába, amihez kamara elnökként sem volt semmi köze. Úgy pláne nem, hogy közben akkori felesége, Parrag Bianca 2017-ben bekerült a jegybank döntéshozó testületébe, a monetáris tanácsba. Minden esetre, amikor a koronavírus járvány után elmérgesedett Matolcsy György és a kormány viszonya, Parrag is visszhangozta a kormányzati kritikát. majd elváltak a feleségével. Mindezt a bankcenterben bérelt irodából vagy a szolgálati autóból, de futotta az MKIK-nak mentális felkészítésre és São Paulo-i útra is. A kötözködőknek pedig Parag azt üzente, ha valaki nem tud egy év alatt 5000 forintot kifizetni, az nem menjen el vállalkozni. A jegybank vezetésével történő üzengetéshez hasonlóan jó ritmusérzékkel rúgott bele a tanárokba, akiknek ott a nyár, a tűzoltókba, akiknek ott az adrenalin. Parag Rácnónak szerepe volt a szakképzés átalakításában. Szűk egy évtized alatt háromszor érezte ennek szükségét, amit ő maga úgy értékelt, hogy tanulási folyamat. Egyébek mellett elérte, hogy a szakképzés kikerüljön a közoktatási rendszerből, és formálisan az NGM, valójában a kamara irányítása alá kerüljön. A szakképzésből gyakorlatilag száműzték azokat a közismereti tárgyakat, amelyek alkalmassá tennék a jövő munkavállalóit az egész életen át tartó tanulásra, és gyakorlatilag egyszer használatos, betanított munkások képzésére állította át a szakképzést. Többször hangsúlyozta, hogy gimnáziumokat kellene bezárni, hogy a gyerekek minél nagyobb hányada menjen ebbe a lebutított szakképzésbe. És persze azt is, hogy jobb egy szakma, mint egy diploma. Alig hanem komoly szerepe volt a pandémiás válságkezelésben. Előfordult, hogy a válság alatt hajnali háromkor is egyeztettek Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy mit kellene csinálni. Engedett betekintést a válságkezelés kulisszatitkaiba 2021 őszén. Nem csak, hogy kvázi nyilatkozott a minimálbérről, de egyszer mint belerugott az egész VKF-be, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumába, ahol a kormány és az érdekképviseletek a legkisebb keresetek meghatározásáról egyeztetnek. A minimálbér egyeztetések folyamata elavult, szakmailag megalapozatlan, a résztvevő szervezetek súlytalanok, mondta. Parag a területi kamaráknál, különösen a nagyelegféle BKIK-nál is kiverte a biztosítékot. Azzal, hogy az összes kamarai hozzájárulást az MKIK-hoz vonatta, illetve azzal, hogy az elnökséget megkerülve a saját véleményét kamarai álláspontként feltüntetve nyilatkozott és tárgyalt a kormánnyal. Mondhatni, Parag László meglehetősen sok ellenséget szerzett magának az elmúlt években. Igaz, Orbán Viktor még mindig nincs köztük. Utódja nagyelek erdélyi származású építész, üzletember. A BKIK-t 2018 óta vezeti. Az 50 leggazdagabb magyar egyike. Becsült vagyona 80 milliárd forint. Legfontosabb érdekeltségei közé a BÁV és a főtaxi tartozik, de komoly ingatlan portfóliójóval is rendelkezik Magyarországon és Erdélyben egyaránt. Gyakori menekülési út a csendes felmondás. Egy munkahelyen nem megfelelő a kommunikáció, nem világosak az elvárások, és a munkavállalót már amúgy is kevés dolog motiválhatja. A csendes felmondás a kiégéshez vezető út egyik állomása lehet, amikor a dolgozó már csak a minimum elvárásokat teljesíti. De hogyan lehet elejét venni ennek a némalázadásnak? A témának csendes erdei MSS szakértőkkel járt utána. Amikor egy munkavállaló csak a minimum elvárásokat teljesíti a munkahelyén, éppen csak annyit dolgozik, hogy ne rúgják ki, emellett demotivált és érzelmileg is távolságot tart a feladataitól, azt az állapotot nevezik csendes felmondásnak. Akkor azt is mondhatnánk, hogy az illető lélekben már felmondott, csak idő kérdése, hogy mikor fog hivatalosan is távozni a munkahelyéről, mondja Takács Sándor, a Corvinus Egyetem tanára, a témában írt tanulmány egyik szerzője. Ő és kutatótársai arra jutottak, hogy az egyik fő ok, ami ide vezet, ha egy cégnél, intézménynél megszűnik, vagy nem megfelelő a belső kommunikáció. Ilyenkor a munkavállalók már kevésbé lesznek lojálisak. A vállalat iránti bizalom csökkenése pedig a munkához való hozzáállásukat is megváltoztathatja. Hasonló hatása van a félreérthető, nem egyenes, esetleg manipulatív kommunikációnak, ami ráadásul konfliktusokhoz és elégedetlenséghez vezethet. Mindez már nem csak a munkavállalók közérzetét rontja, de gyakran a cég hatékonyságát is. De mit is jelent a nem megfelelő kommunikáció? Azt, hogy nincs kétirányú információ áramlás, azaz a vezetőség felől nem jut le a munkavállalókig az információ, és fordítva. A vezetőség sem értesül arról, hogy mit tartanának helyesnek üzleti vagy szervezeti értelemben a dolgozók, mondja Takács. Szerintem már említett manipulatív kommunikáció nem feltétlenül szándékos, de az eredmény szempontjából ez mindegy. A dolgozók bizalmatlanná válnak, a cég pedig veszít a hitelességéből. Gyakori, hogy a folyosói pletykák előbb jutnak el a munkavállalóhoz, mint a hivatalos kommunikáció. Még nagyobb probléma, ha a kettő tartalmilag eltér egymástól, és utóbb kiderül, hogy a folyosói híresztelések közelebb álltak a valósághoz. Mond egy gyakorlatias példát Takács. Éles helyzetben, amikor drasztikus változások történnek egy szervezet életében, gyakran jobb, ha a vezetőség arról is tájékoztatja a dolgozókat, amiről még nem tudni pontosan, hogy mi lesz a megoldás, hogy miként fogják kezelni az új helyzetet, kihívásokat. Ad még egy tanácsot is. Vannak olyan pszichológiai alapszükségletek is, amelyek, ha nem teljesülnek, az hozzájárulhat a munkavállaló motivációjának csökkenéséhez. Ezt már Szabó Renáta pszichológus mondja. Ilyen szükséglet az autonómia iránti igény, a kompetencia megélése és a kapcsolódás élménye. Az autonómia azt jelenti, hogy a munkavállaló meghatározott keretek között hozhasson saját döntéseket, érezze, hogy van ráhatása az általa végzett munka folyamatok alakítására. Ami a kompetencia megélését érinti, ott az a lényeg, hogy a munka által igényelt képességek illeszkedjenek a saját erősségeinkhez, így van esély a sikerélmény átélésére is. Akár új készségek elsajátítására is van lehetőség, tehát tartogat a munkahely fejlődési perspektívát is, teszi hozzá Szabó. A kollégákkal való kapcsolat pedig azért fontos, hogy erősítse a közösséghez tartozás élményét. A Corvinus tanára szerint erre nem csak azért van szükség, hogy a munkavállaló jól érezze magát, hanem azért is, mert ha egy amúgy jó munkahelyi légkörű cégnél megy félre a kommunikáció, akkor a munkavállalók azt a helyzetet is jobban tolerálják. A csendes felmondás lehet a kiégéshez vezető út egyik állomása is. Akár évekig is dolgozhat valaki egy munkahelyen úgy, hogy csak a minimumot teljesíti, de egyáltalán nem érdekli az, amit csinál. Ugyanakkor sokan éppen úgy védekeznek a kiégés ellen, hogy visszatartják az energiáikat a munkától. A pszichológus azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a kiégés egy komplexebb szindróma, amely krónikus munkai stressz nyomán alakul ki, testi, lelki kimerülés jellemzi. Vezető tünetei érzelmi kimerülés, elszemélytelenedés és teljesítménycsökkenés. Ezeket pedig gyakran testi tünetek is kísérik. Ha már eljut ide valaki, akkor érdemes megállni egy kicsit, és elgondolkodni, miként lehetne változtatni a munkahelyi körülményeken és az egyén munkához való viszonyán. Tehát azokon a dolgokon, amikre az illetőnek közvetlen ráhatása van a munkájával kapcsolatban, mondja Szabó. Persze egyáltalán nem biztos, hogy ez sikeres lesz. A praxisomban gyakori, hogy valaki újra és újra próbálkozik valamivel, ha azonban összességében nem lesz jobb a helyzet, csak átmeneti fellendülést eredményeznek a különböző megküzdési próbálkozások, az egy idő után felemészti az ember energiáit, és nem lesz más út, mint a távozás, magyarázza a pszichológus. A csendes felmondás kialakulása azon is múlik, hogy a munkavállaló mennyire képes a saját szükségleteit jól felmérni, és azoknak megfelelő munkahelyet és feladatokat találni. A jó munkahely egyik legfontosabb ismérve mindkét szakember szerint az, hogy a munkavállaló tisztában van a feladataival, a teljesítményével és azzal, hogy mit kell tennie a fejlődéshez. Ebben fontos ugyan a visszajelzés is, de a pszichológus szerint nem szabad csak ettől várni a megbecsültség érzését. Ha egy munkavállalónak alacsony az önértékelése és kizárólag a visszajelzésekből táplálkozik, az nem igazán ideális, mert így hamar kiszolgáltatottá válik a környezet visszajelzéseinek. Tisztában kell lennünk a saját értékeinkkel, és időnként meg kell tudnunk veregetni a saját vállunkat, tanácsolja Szabó. Gyakori probléma, hogy a dolgozók nem húzzák meg a saját határaikat. Azt gondolják, csak akkor ismerik el őket, ha rendszeresen túlóráznak, semmire sem mondanak nemet, és több ember munkáját végzik egyszerre. Sajnos ebben nagyon könnyű belecsúszni, mert a munkaadók sokszor megerősítik ezeket a kollégákat abban, hogy ez jó irány. A klienseim körében gyakran tapasztalom, hogy aki egészséges határokat tart, és a munkaidő végén hazamegy, az számít deviánsnak, tapasztalja Szabó. Szerinte az is fontos, hogy a dolgozók tisztában legyenek a saját erősségeikkel, és azokhoz illeszkedő feladatokat vállaljanak. Ha valaki a képességei alatti munkáját vagy munkakört választ, akkor a munkavégzés valószínűleg hamar rutinná válik számára, ami csökkentheti a motivációt. De a másik véglet sem jó. Ha valaki túl nagy kihívást vállal, ami aztán szorongást okoz, teszi hozzá Szabó. A kulcs a szakember szerint az optimális kihívás megtalálásában rejlik, ami azt jelenti, hogy a feladat pont egy szinten van a fölött, ahol az illető jelenleg tart, de kemény munkával megugorható. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mi ez a szorongás a férfiakban, amiről szinte sosem hajlandók beszélni. A fülkében Nagy Gábor, a HVG világrovatának vezetője elemezte az amerikai elnökválasztást, és interjút készítettünk Hámori Luca ököldívóval. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.